Kedves testvérek, tisztelt hallgatóság! Orbán Viktor elnök úr egy korábbi alkalommal, amikor együtt szóltunk, tréfásan megjegyezte, hogy nehéz dolog utánam mondani valamit, mert akkor ő beszélt utánam. Most megerősíthetem, hogy ő utána is nehéz mondani valamit, így akkor most egálban vagyunk. De többszörösen is bajban vagyok, hiszen elhangzott már az, hogy ki kapta a legszebb témát, ki kapta a legérdekesebbet, feltétlenül a legnehezebbet én kaptam. Már csak azért is, mert a mai igét mindannyiunknak illik komolyan venni, és amikor teológiáról beszélünk, nagyon közel jutunk ahhoz, annak a meghatározásához, hogy ki is, vagy mi is voltak éppen az írástudó. 60 esztendővel ezelőtt a Magyarországi Református Egyház akkori vezetése és a kommunista állam megállapodást kötött, egyezményt, mely egyrészt, és ez történelmi tény, az egyház teljes gúzsba kötését jelentette, másrészt, és ez is történelmi tény, bár kevesebbet beszélünk róla, 1989-ig olyan hivatkozásként szerepelt egyházunk életében, mint ami szabad döntésként évszázadokra meghatározta az akkor évszázadosnak vagy évezredesnek gondolt kommunista államhoz való viszonyunkat. Hogy ez a megállapodás létrejöhessen, ahhoz azonban már előtte sok mindennek kellett történnie. Például a korábbi egyházvezetésnek le kellett mondania, olyan egyházvezetőket kellett megválasztani, akik késznek mutatkoztak Rákosi Mátyás igényei szerint ezt az egyezményt megkötni. Szükség volt továbbá az egyházak bekerítésére. Az egyezkedésről vonakodó egyházvezetőket koncepciós perekben elítélték, egy részüket bebörtönözték, az egyház anyagi életét végzetesen beszűkítették, és legfőképpen olyan folyamatos politikai és ideológiai nyomásgyakorlat alá vetették az egyházakat, elsősorban a sajton, a korabeli médiumokon keresztül, melyek hatására az egyezmény, a kommunista állammal való az egyházat gúzsba kötő egyezmény szinte mentőövként tűnhetett fel. Vagyis a halálos ítélet aláírását tekintették sokan a halálos ítélet alól felmentő nyilatkozatnak. Most azonban azt szeretném hangsúlyozni, ami később történt, hogy ugyanis a Magyar Református Egyház teológiai megnyilatkozásaiban az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években sokan szinte már-már üdvtörténeti tényként mutatták be ezt a társadalmi-politikai kényszerszerződést, és úgy dicsekedtek vele, mintha valóban ez lett volna a téveigő egyház megtérésének bizonyítéka. A később születettek kedvéért hadd jegyezzem meg, hogy olyan világ és egyház volt ez akkor, melyben például nagyapámat, az első budapesti esperes Szabó Imrét, aki 1944-ben zsidók életét mentette, majd 1951-ben a kitelepítetteknek gyűjtött élelmet, állásáról azonnal lemondatták, és kényszer lakhelyet jelöltek ki neki, nota bene egy újságcikk alapján úgy látszik, az a régi rendszer nagyon jól működött, és némelyek majd szeretnék ezt működtetni. Ítélkezés helyett azonban csak azt az igen lényeges vonást emelem ki, hogy az egyház, ezt mutatja az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek is, nem tud teológiai gondolkodás nélkül meglenni, olyannyira nem, hogy időnként, ha nincs rá módja, vagy éppen eltévejedik, mint a fenti példa is bizonyítja, akkor hamis teológiák megalkotására is rákényszerül, melyek, ahogy azt a régi bölcsek szokták mondani, megjelenésükben és formájukban teológiának tűnnek ugyan, valójában azonban Isten ellenesek, hogy idézzük az igét, a szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Igen, a teológia az egyház élettevékenységét jelenti, csak hogy sohasem lehet meg első rendű forrása nélkül, ez pedig Istennek a Szentírásban foglalt kinyilatkoztatása. Tételezve így mondhatjuk, a teológia akkor hiteles, ha arról beszél, ami feltétlenül igaz minden körülmény közepette. ami feltétlenül igaz, bármilyen körülmény közepette. Hiszen Isten kijelentette önmagát nekünk, emberi körülmények közepette, és ezt a kijelentését és ígéretét Jézus Krisztus életében, halálában és feltámadásában Isten igaznak pecsételte el. Ez az isteni garancia szabadít fel bennünket arra, hogy Isten valóságát valóban úgy fogjuk fel, ahogy ő megmutatta magát. Ez a felfogás a hit munkája, vagyis annak bizalom teljes elfogadása, hogy amit Isten szólt és tett, az igaz. Ennél fogva a teológia azt vizsgálja, hogy miért hisszük azt, amit hiszünk, amikor hiszünk. Egyszerűbben miért, milyen körülmények között, és voltaképpen mit hiszünk. A teológia feladata, ezeknek vizsgálata. A teológiának tehát, ha helyesen értjük, nincsen előzetes döntési lehetősége. Ha tágasabban fogjuk fel, és erre is számos példa van, a teológia vagy a teológus legfeljebb arról dönthet, hogy letér erről az isteni alapról, és élettevékenységet centrumába más vonatkozást állít, például a politikát, valamilyen ideológiát, filozófiát, gazdaságtan vagy antropológiát. A teológia történetének rövid áttekintése is jól bizonyítja ezt. Rögtön meg kell jegyeznünk, hogy az első századok során, talán éppen az apostol intelmeire hallgatva, aki óva szóharctól, a logomachiától, a keresztények erősen tartózkodtak magának a teológia szónak a használatától is. Bár koruk kultúrája, a rendelkezésükre álló vallás és filozófiai nyelvezet ezt minden értelemben lehetővé tette volna. Elsősorban a görög filozófia hatásától féltek, mert ott a teológia, főleg Platonnál, inkább elméleti spekulációt, vagy éppen filológiát jelentett, s kevésbé személyes, egzisztenciális reflexiót Isten megnyilatkozó valóságára. Ez a tartózkodás mindmáig felismerhető az egyház életében. A középkorban is így volt, gondoljunk Lutherre, miket mondott ő az emberi értelemről. S ma is sokan idézik a régi meghatározást, miszerint a teológia sermo sive ratio, azaz beszéd és gondolat, de semmiképpen nem tett. Ezért nem lehet az egyházban sem meghatározó helye. A 4.-5. századtól azonban a másik végére lendült az inga, és ekkor elsősorban a görög egyházatyák hatására a teológia annyira általános értelművé vált, hogy gyakorlatilag mindent kezdett jelenteni, és mindenre kiterjedt. Populárisan szólva, minden teológiává lett, és mindenki teológus volt, a kiköptőmester és a bizánci császár is, hiszen aki Istenről beszélt, hozzá imádkozott, az már is teológus volt. Akár a kozmoszról beszélt egyébként, akár a politikáról, akár a gazdaságról, akár az egyház liturgiai tevékenységét elemezte, akár elemi szinten tanította az erkölcsi alapelveket. Voltaképpen csak a 16.-18. században jelenik meg az, amiről a nekem megadott cím szerint kellene szólni, az úgynevezett tudományos teológia, ha most tudományról a mai értelemben vett meghatározás szerint szólunk. Ám ez egy fájdalmas törés révén alakult ki. A 18. században vált szét, éppen a keresztény Európában, egyrészt a modern tudomány filozófiai kritériumok szerint működő teológia, mely hivatkozásaiban természetesen mindig az igazságnak kötelezte el magát, de jól látjuk már, inkább mindig a kortársi éppen adott tudományelmélet kritériumai szerint tájékozódott, és kívánt partnere lenni a szellemi eszmélkedésnek. A másik oldalon pedig ebben a meghasadásban ott áll az a teológiai munka, mely elsősorban a kegyességre tekint, az Isten és az ember találkozását elemzi, segíti, támogatja. Én úgy látom, hogy ez a három alakzat ma is érvényesen mutatkozik, és egyházunkat is mind a három áthatja. Érvényesül az a felfogás, mely a teológiai munkára tartózkodással, sőt olykor gyanakvással tekint, mondván, Isten igéje, a Szentírás egyébként is rendelkezésre áll, az ige hirdetésben szól hozzánk, és ezért a teológiát inkább zavaró jelenségnek kell tekintenünk, mely mintha szüntelenül odaállna az ember és Isten közé, jaj néktek, képmutató írástudók. Mások bátran és nagyvonalúan az egyház valamennyi élettevékenységét teológiai megnyilatkozásnak tekintik. Még akkor is, ha az semmiféle formának és szabálynak nem felel meg, így lett például 1948 után egy állampolitikai szerződés teológiai alapszöveggé. De leginkább annak az érdekes vitatkozásnak vagyunk tanúi, mely vita jó esetben termékeny is lehet egyházunkban, hogy miképpen viszonyul egymáshoz az úgynevezett tudományos teológia és a teológia pectoralis, vagyis a szív teológiája. Mindaz, amit eddig elmondottam, alapvetően igazolja, hogy az egyház lélegzett vételéhez, az egyház üzenetének artikulált kimondásához eleve hozzá tartozik a teológia. De talán nem azért, remélem legalábbis, amit Paul Johnson jegyez meg ironikusan a 20. századi értelmiséggel kapcsolatban, hogy tudnilik, amikor már ők kifogytak a tettekből, azért mégiscsak megmaradt nekik a szó. Hanem inkább azért és döntő módon azért, mert maga a teológus is, és voltaképpen ma arról kellene szólni, hogy ki is a teológus, tehát a teológus is Isten valóságával találkozik, és arra válaszol, ez a Szentírás olvasásában mutatkozik meg, a felhangzó prédikációban szól, vagy tágasabban Isten gondviselésének a természetben, a történelemben és lelkiismeretben megnyilvánuló munkájában jelenik meg, ahogy a korábbi előadásokban erről is hallottunk. Vagyis a teológus vagy elfogadja Isten megszólítását, és Istennek az emberi életre bejelentett igényét, vagy elhárítja azt. Ezt a döntést minden teológusnak meg kell hoznia. Ilyen módon a régiek azon gyanakvása, hogy a teológia csak beszéd és okoskodás, vagy ahogy Márk evangéliumában olvassuk, üres fecsegés, e döntés nyomán átalakulhat, és kritikai kérdéssé változhat. Hiszen a teológiában a teosz, vagyis Isten, és a logosz, vagyis az Istenről való emberi beszéd sohasem egyenértékű, csak egyetlen egy esetben, és erre nézve kell a teológusnak döntenie. Aki tudnilik, ez az egyetlen egy eset az, amikor a teosz és a logosz együtt áll, maga Jézus Krisztus, aki Istennek megnyilatkozó valósága, üdvözítő tette, végérvényes szava, ez az evangélium. Az evangéliumra nézve munkálkodik a teológus, és az evangélium az egyház minden élettevékenységének egyetlen hiteles mércéje. Ezért is mondották a régiek, hogy a Szentírást ugyanazzal a lélekkel kell olvasni, mint amelyikkel megírták. Ez alól a döntés alól ma sem ment fel bennünket senki és semmi. Sem az egyházunk adott helyzete, mely lehet kedvező vagy kedvezőtlen, sem az egyházpolitikában meghozott döntések, melyek lehetnek korszakosak vagy éppen végzetesek, sem az egyházunk társadalmi súlya vagy éppen súlytalansága, sem az, hogy hányan járnak templomban és hányan nem, hiszen a Szentírás Isten megszólítását közli velünk, vagy éppen Jézus példázata szerint Isten meghívását tudatja a szent és igaz életre. A teológia feladata tehát az, hogy a rendelkezésére álló kritikai eszközökkel újra meg újra a Szentírás és közelebbről az evangélium mértéke alá állítsa az egyház egész életét. De ezt csak oly módon teheti, ha maga is ez alatt a mérték alatt áll. Ez az állandó teológiai hitszabály. Ebben az esztendőben a római katolikus, a református és az evangélikus egyház közösen a Biblia évét hirdette meg. Egyik kedves ismerősöm ironikusan megjegyezte és megkérdezte, hogy ezek szerint a 2007-es esztendő nem volt a Biblia éve, és a 2009-es nem lesz már az. Jövőre már ez megszűnik. Ha az irónia mélyére nézünk, rögtön felelhetünk is azzal, hogy nem a dátum, és nem is az ebben az esztendőben meghirdetett programok a döntőek, hanem az, hogy a magyarországi keresztjének újra felhívták a figyelmet erre az evidenciára. Nevezetesen arra, hogy az egyház minden élet tevékenységét az evangélium hitelesíti, és az egyház minden élet tevékenységében arra van elhívva, hogy az evangéliumot hirdesse. Ez a teológiánk döntő állítása. S ha ez így van, akkor minden alkalommal, amikor ebben az országban, bárhol, otthon, a munkahelyen, az iskolában, és talán az egyházban is, remélem, felnyitják a Bibliát, abból olvasnak, azt magyarázzák, abból tanítják az emberi élet alapelveit, és aszerint törekszenek az élet leglényegesebb dolgainak meghatározására, nos, ha ez bármikor és bárhol is történik, akkor elértük azt a célt, amiért magát a Biblia évét is meghirdettük. Az ige szól, a teológus az élő igére mutat, mert döntött mellette, és arra hív, hogy azok, akik hallják, meghallhatják, ők is hozzák meg ezt a döntést. Keresztelő János Jézusra vonatkozó szavát alkalmazva, annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Köszönöm, hogy meghallgattak.